Gyere velem a zsidó 9.12-höz. Ott vagyunk a pitvarba. Zsidó 9.12, egy pár igét. Amikor Jézus Krisztus fölment a keresztre, és három napig benn volt a Saulba, Saul torkába, és aztán visszajött, feljött dicsőségesen, akkor tudjátok, hogy mi volt az első hely, ahova betette a lábát? A föld. Emlékeztek rá? Emlékeztek? Visszajött a földre. És helyreállított egy pár embert ott. És amikor helyreállított egy pár embert, akkor azt mondta, még ne érintsetek meg engem, mert föl kell mennem, és az atyához. És akkor fölment az atyához, azt nevezem én a szobák szobájának. A mester szobája. Az a hely, ahol minden eldőlt. A mester szobája. És a mester szobájába a bárány vére 7-szer rá lett fröcskölve a fedélre. Emlékeztek rá, ahogyan a törvényben volt. És ott a mester szobájába, a názareti Jézus Krisztus szobájába eldőlt a világmindenség sorsa. Az a mester szobája. És ott azért dőlt el minden, azért tudott hatni az a szoba, a szentek szentje az egész világra. Mert a bárány vére tiszta volt, szent volt. És a bárány vérének elég súlya volt arra, hogy megváltsa, megmentse az emberiséget. És a szentek szentjébe dőlt el a te sorsod is. Hogy ott a szobában, amikor Isten megvizsgálta azt a vért, akkor azt tudta rá mondani, hogy elmentél, mint bárány a keresztre, de most már főpapként itt vagy, hogy újraindítsd a forradalmat, amit mindig is akartam, látni akartam, hogy egy új nemzet születik, egy új faj születik, akik olyanok, mint te vagy. Jézus Krisztus, fiam. Amen. És amikor bárányként fölment a keresztre, a vágya az volt, hogy főpapként visszajöjjön. És főpapként visszajött. És onnantól kezdve, hogy bemutatta a bárány vérét, főpapként mutatta be a báránynak a vérét, önmaga vérét, önmaga áldozatát. És ez a főpapi munka a mai napig is tart. És nem csak azért főpap ő, hogy közben járjon érted, hanem azért is főpap, hogy együtt érezzen veled. És nem csak azért főpap, hogy együtt érezzen, hanem hogy bizonyságot tegyen arról, hogy mit van. Mit van a bárány vérén keresztül, az ő vérén keresztül. Minden, ami az új szövetségben áldás, kegyelem, szellemi valóság, az a mesternek a szobáján keresztül jött létre. Ott a szobában, egy intim szférában, Isten és a fiú lebeszélte, megbeszélte, át lett vizsgálva, és még a vér megtisztított az egész mennyet. A vér aztán kihatással lett a földre. Elindult egy 50 napos korszak, és aztán pedig berobbantott a pünkösöt Istennek a szelleme, és a vér pedig elkezdett működni Isten dicsőségére. Amen. Ott tartunk, hogy zsidókhoz itt levél 9.12. És nem bakok vére és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Mit ír az ige? Örök megváltást szerzett. Örök megváltást szerzett. A megváltásod az örökké valóságban fönt van tartva. Ha az örökké valóságba akarsz nézni, kezdjük az legalapokkal, a legnagyobb alapokkal, a világ mindenség legnagyobb alapjával, hogy ki vagy váltva. És ez örökké való tény. Erre alapozódik a megigazolásod is. Hogy fel vagy támadva Jézus Krisztus sebeiben. Hogyha a Róma 4-hez megyek, ne lapozódom, majd én odalapozok. A Róma 4-ben elmondja az Isten igéje, hogy Ábrám áldása, Ábrám hitének a nyomdokai, az a miénk. És azt mondja az ige. De nem csak ő érette iratott meg, hogy tulajdonítatik néki igazságul. Mit mond itt az ige? Hogy nem csak ő érette lett megígérve Izsák és Krisztus, a mag, és vele együtt az áldás, Ábrám áldása, ami le van írva, profécia. A profécia, amit Istentől jött Ábrámnak. Hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, micsoda, az Ábrám áldása, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki föltámasztotta mi Urunkat, Jézust a halálból. A mi hitünk nem úgy működött, mint Ábrámnak, akinek kellett hinnie a proféciában. A mi hitünk nem Ábrám proféciára alapozódott, mikor megváltott bennünket az Úr, hanem a föltámadásba vetett hitre. Bár ugyanaz a hit, mert Ábrahám is hit abban, hogy az Isten a halottak föltámasztó Istene, és feltámasztja kell a fiát, de mi Krisztusban hiszünk, és nem Izsákban. Amen. A mi hitünk nem azon alapozódott, hogy Izsák tényleg föltámadt. Nem, mi abban lettünk megváltva, megszabadítva, hogy elkezdtünk hinni abban, hogy Krisztus föltámadt a halálból. És ez egy csoda, hogy te nem látod, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból, mégis hiszel benne. És amikor föltámadt a halálból, akkor ez a csoda hit, ez elkezdett működni az életedben. Elkezdtél hinni abban, hogy ugyanúgy támad föl Krisztus a halálból, ahogyan Isten megteremtette a földet, tehát átalakította semmit valamivé. Egy halottból élővé vált egy személy. És utána azt mondja az ige, ami miatt felolvastam, aki mi a bűneinket halálra adatott, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és föltámasztatott a mi megigazulásunkért. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, tehát azért halt meg, hogy a bűneinket elvegye, és mond egy másodikat. Ami megigazulásunkért föltámasztatott. Tehát az, hogy Krisztus föltámadta halálból, az neked, abban neked az az üzeneted, hogy te is föltámadtál a halálból, és megigazultál. A föltámadásban össze vagy kötve a megigazulással. Nincs olyan, hogy aki föltámad, és nincs megigazítva. Új identitás. Új identitás. Mit hoz létre a bárány vére? Új identitást. A megigazult ember identitását. Azt kérdezed, hogy hogyan tudsz ebben növekedni? Hit által. Elkezdett tanulmányozni az igét, és az ige fel fog téged növeszteni. Fel fog téged növeszteni abban, hogy ki vagy, mivé lehetsz, és milyen csodákat tehetsz Isten dicsőségére. Amen. A feltámadás ténye, az nem csak abban öröm számunkra, hogy Jézus él és megváltott a bűneinkből, hanem jön Jézus vére, és folyamatosan megtisztít bennünket, folyamatosan átalakít bennünket, és olyanná tesz, mint Jézus Krisztus. Ez az feltámadás örömhíre, hogy nem csak, hogy föltámadtunk, hanem elkezdünk olyanná válni, mint Isten fia, és követni tudjuk Isten fiát, és szoros kapcsolatban tudunk lenni Isten fiával. János 6.56. 52-től. Tusakodván azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja nekünk a testét, hogy azt együk. Mondd azért néki Jézus. Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, örök élete van annak, és én föltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Amen. 56-ost. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. A báránynak a vére, a bárány vérével való hit általi kapcsolódás Krisztusba helyez téged, és Krisztus te benned lesz. Ez két szellemi joggyakorlat. Két szellemi oldal az életeddel kapcsolatban. Ezt tudod mit mutat? Hogy egy intim közösségbe bevisz bennünket Isten. Bevisz téged Jézus a privát szférájába. Bevisz téged Isten az intim szférájába. Bevisz téged Isten a zárt szobába. Melyik ez a szoba? A Szentek Szentjébe. Hol van Krisztus szelleme? A Szentek Szentjébe. Hol lakik most Krisztus? A Szentek Szentjébe. És egy személyes kötött pályát ad neked. A Szentek Szentje felé vezető utat. A Szentek Szentje felé vezető utat. És ott újra fogsz találkozni a bárányjal, az engeszteléssel és a vérrel. Ez az intim szoba. Ott van a mester szoba. És ott van a mester kulcs, a bárány vére. Azaz a kulcs, ami meggyógyítja az életedet. Mert a vérbe vetett hit nélkül nem lehet belépni a szentélybe. Azért, mert főpap nélkül nem lehet bennmaradni a szentélyben. Ő a közvetítő, a főpap. Neked főpapod van, aki azért lett főpap, hogy a szentélybe bekerüljél. Miért tépte szét Isten a Szentek Szentje és a szentély között lévő kárpitot? Hogy bejuss a Szentek Szentjébe. Ez már szellemi, amiről beszélek. Nagyon sokan azért vannak frusztrálva és identitásválságba, mert nem hiszik el, hogy a szellemük képes arra, az imádáson keresztül, vagy az igének a szellemi élményén keresztül bejussanak a mennybe. A szellemükön keresztül, nem fizikai testben. A 3 Mózes 17-11 alapján, mert a testnek élete, lelke a vérben van, én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy titok, amelyet emberi észre nem tudunk fölfogni, hogy a testnek az élete, a lelke, a psziché a vérben van, Tehát a véredben van a lelked. Én pedig oltára adtam azt nektek engesztelésül, ez az engesztelés vére, ez a bárány vére, legyen a ti lelketekért, lélek lélekért. Mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Amen. Tehát a vérben van a lélek, egy. A vérben van az engesztelés, kettő. Három, a vérben van a Krisztus élete. Hallod? A vérben van a Krisztus élete. Elmondom, hogy mifelé megy az egyház, hogyha nem értékeli a vért, és nincs kapcsolatban Jézus vérével. Okkultizmusba. Mert vér nélkül a szellemvilágban nem mehetünk bele. Vér nélkül. Okkultizmusban kerülünk. A vérbe vetett hitednek a fejlődése meghatározza, milyen szintű kenet van rajtad, és hogyan tudsz belelátni a szellemvilágba. Mert az engesztelés alapú a szellemvilág. Itt mondja az Istennek az igéje. Tehát a vér megalapoz, miben? Először is szétválaszt a vér, leszakít a bűnnek a hatalmától, az ördög hatalmából. Ez az első része a vérnek. Az engesztelésnek ez a lényege, hogy szétválasszon az ördög hatalmából, szétválasszon a bűn hatalmából, és az Úrnak a haragjából. A második, amit a vér megalapoz, a vér örökké valóságba bíz be téged. Örökké valóságba. Lesznek örökké valóságból élményeid. Amikor például félelmed vannak, szorongásaid, és meggyógyulsz a félelmekből, szorongásokból, az örökké valóság nyúlik kifeléd. Az örökké valóság beér a szívedbe, és az időben meggyógyulsz. Megállítja az időt az életedbe. Megállítja az időt, az örökké valóság. Új kód jön létre a szellemedben, szívedben, karakteredben, és átalakító kód jön létre. A vér átalakító kódot ad. Olyan, mint amikor van egy mesterkulcs, tudjátok, vannak ezek a különleges kulcsok. És a különleges kulcsokhoz van egy ilyen bizonyítvány, amit el kell vinni a kulcsmásolóhoz, és a kulcsmásolónak odaadod ezt a kódot, akkor tudja csak lemásolni. És ugyanígy van a vér, ami a mesterkód. És a vér mindenkit olyanná alakít át, amilyennél Isten akarja, hogy átalakítson. Még egyszer, van egy kulcs, mondjuk ez egy kulcs. Ehhez tartozik egy mesterkód. Ha ezt nem viszem el a mesterkóddal együtt, a kulcsot, nem tudják lemásolni. Beüti azt a kódot, és azt szerint tudja csak lemásolni ezt a kulcsot. És fönn a mennyben is van egy kód, egy titkos kód. Ez a vérnek a genetikája, a vérnek a kódja. És a vérkódja átalakít bennünket. Képes megtisztítani, képes megigazítani, képes engesztelést adni, képes lelkiismeretedet megtisztítani, képes a cselekedeteidet megtisztítani, képes a régi karakteredet megtisztítani, a báránynak a vére. Ma az egyház nem tanít a bárány véréről, mert úgy gondolja, hogy ha kegyelemről tanítunk, akkor lesz megoldás. Úgy gondolom, hogy valóban lesz megoldás, csak nem biztos, hogy eljutunk a célba. 1 Korintus 15. Döbbenetes világosság. 42-est is. Elvetetik romlandóságban, föltámasztatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, föltámasztatik erőben. Ez a föltámadás hatalma. Látod? Hogy kiszakadunk majd a romolandóságból, a gyalázatból, az erőtlenségből. És 44-es verszak. Elvetetik érzéki test, föltámasztatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is. Így van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Az első ember földből való, földi, a második ember az Úr a mennyből való. Amilyen am a földi, olyanok a földiek is. És amilyen am a mennyei, olyanok a mennyiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, ez Ádám, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Sem romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Mi a romolhatatlanság? Az örökké valóság. Mit mond itt az ige? Hogy a fizikai véred és a fizikai testet nem tudja örökölni az Isten országának dolgait, az Isten országának lehetőségeit, csak a bárány vérének munkájának a megszentelésén keresztül. Önmagában a vér az nem örököl. Önmagában a testet nem tud örökölni. Mi örökít? Az elváltozott ember örököl. Miért? Figyelj. Csak figyelj, kövesd újra. Hordtuk a földi ábrázatát, hordani fogjuk a mennyi ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fény, test és vér nem örökli Isten országát. Sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Tehát akik az örökké valóságban elkezdenek olyanná alakulni, amilyen a mennyei kép, Isten fiának a képe, azok tudják csak örökölni az Isten országát a földön is. Na ezt megmagyarázom megint. Az identitásod átalakulásához mérten tudsz csak befolyásolni dolgokat az életedben? Még egyszerűbben megmagyarázom. Amikor nem érted az örökké valóság, hogy jön be az időbe az életedbe, akkor az identitásod nem épül még föl. És ha nincs erős identitásod, azaz az imázsod nem alakul át Isten fiának az imázsára fokozatosan, akkor nem tudsz hitben se lépni. Azért, mert a belső letilt, hogy ne tudj kilépni hitből. Mert a belsőd nem hiszi azt el, amit olvastál. Lehet, hogy a szíved elhiszi, vagy lehet, hogy a szellemed elhiszi, de mégis a bensőd nem alakult át. Még egyszer. Amikor Isten fiát szemléled, és elváltozol Isten fiának képére fokozatosan, hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, olvasod az igét, ima életed van, keresed Istent, böjtölsz, odaszántod az életedet, és elkezdesz átalakulni Krisztusivá. Ennek az átalakulásnak a mértékéhez van kötve a hit. Nem fogsz tudni magasabb hit célokat elérni, ha nincs hozzá belül átalakulva a személyiséget. Hisz az, akkor ez megtörténne, akkor bárki bármit megcsinálhatna. De a szellemvilág nem engedi, hogy bárki bármikor bármit megtegyen a szellemvilágban, csak azért, mert újjászületett. Ez nem úgy működik, hogy újjászületünk, ezért bármit megtehetünk, mert hitünk van. Nem, ahhoz mérten fogsz tudni hitben cselekedni, amennyire Krisztus középpontban az életedben, amennyire Krisztus középpontú vagy, amennyire Krisztusban akarsz élni, és amennyire Krisztusért akarsz élni. Amen. És Krisztus pedig el fog változni, változtatni téged belülről kifelé, ha akarod Krisztus személyiségét. Akarsz olyanná válni, mint ő. Na most erre mondja az ige, hogy test és vér, azaz a fizikai tested és a fizikai véred nem örökli Isten országát, csak a dicsőség tudja örökíteni Isten országát. Isten jelenléte. A bárányvérén keresztül, az igén keresztül, és a Szent Szellemen keresztül. Ez komplikált ez az ige, de be kell értened azt, hogy ha nem alakulunk át Krisztusivá, nem tudunk krisztusi eredményeket élvezni és elérni. Figyelj, amikor nem alakul át az egyház Krisztusivá, tudod, mi történik? Jönnek a csodák, Isten megkegyelmez bennünket, nekünk, hogy végre történjen valami az életünkben. Végre meglássuk, hogy tényleg Isten csodatévő Isten, de nem fogunk tudni elváltozni. Tudod, miért? Azért, mert Izrael ugyanezt csinálta, hogy lejött Isten, megjelent hatalmas kürtszóval, hatalmas füsttel, hatalmas Isten élménnyel, de nem tudták beépíteni azt, amit Isten mondott nekik, az Isten félelmet, és ezért nem tudott Istenhez közelebb kerülni a nép. Még egyszer. Amikor Isten le akar jönni valahova, meg akar jelenni egy helyen, akkor fölkészíti a népet arra, hogy tudja betenni az Isten élményt az életükbe. Tudja átadni nekik azt, hogy Isten miért jön, mert Isten mindig céllal jön. De amikor nincs fölkészítve az emberi szív, tele van a világgal, a világ szeretetével, a világ után való sóvárgással, a hétköznapoknak a nyomorúságaival, csak ez köti le az ember figyelmét. A természet fölöttivel találkozik, és nem fogja értékelni a természet felettit. Mert mielőtt Isten létezik, mielőtt Isten megjön és létezővé teszi önmagát, téged fölkészít arra, hogy tudj találkozni a Szent Istennel. Ezért mondja például az ige, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Istent. Szentség nélkül senki nem látja meg az Istent. Tehát mielőtt az Isten megjelenik, elválasztja a generációt, hogy tudjon vele találkozni. Nem azért van ez, testvérek, mert Isten annyira nagy úr, hogy ő most itt válogat, hogy most kivel találkozon, kivel ne találkozon, hanem mert szentségben él Isten. Örökké való, mindenható, örökké való karaktere van, és az örökké valóságban benne van a szentség. És ez a szentsége, ha találkozik az ember, meg is hallhat. Mert az örökké valóság az elmulandóság nélküli. Az örökké valóságban nincs elmúlás. Halhatatlanság, dicsőség van. Az örökké valóságban olyan szellemi elemek vannak. Na, elnézések be. De olyan szellemi elemek vannak, hogyha lejönnek ezek az elemek, akkor azonnal át tudunk alakulni Isten dicsőségére. De ezt föl kell készíteni ehhez a szívet. Föl kell készíteni a mentalitást, a szándékot. Hát gondold azt el, hogy amikor Jézus lejött a földre, akkor a farizeusok, sőt még a tanítványok is, de maradjunk a farizeusoknál, hát nem bírták elviselni azt a bölcsességet, azt a keretet, azt a dicsőséget, hogy kimegy az utcákra, kimegy a pusztába, és csodatívő erővel föltámasztja az embereket, olyan embereket gyógyít meg, ami messiási csoda, nem bírták földolgozni, sőt, megölték ezért, mert a konfrontáció volt a szellemvilágban a szívük és a Jézus Krisztus szentsége között. Nem tudták befogadni ezt a szentséget. Isten, amit elhatározott, azt véghez fogja vinni. Isten, amit a nemzet életében tesz, embereken keresztül fogja tenni. És Isten, amit elhatározott, és fölkészített, és kihozott embereket bizonyos helyekről, akkor közbenjárókká teszi Isten először őket. Milyen közbenjárókká? Úgy, mint Mózes például. Aki nem csak, hogy ki lett szemelve jelekre és csodákra, hanem közbenjáróvá vált Isten és ember között. amikor működik a közbenjárás egy ember életében, és azt fogod látni, hogy van egy ember, aki állandóan közben jár a népért, az az ember már elkezdte, azt az embert már Isten elkezdte fölkészíteni a csodákra. Mert a közbenjáró látja Isten akaratát, tudja, hogy milyen értéke van az imának, tudja, hogy van reménység és van eredmény az ima után, tudja, hogy össze tudja szerkeszteni a mennyet a földdel, tudja, hogy mi a szellemi protokoll, hogy nem lehet betörni Istenhez, hanem tudja, hogy először megalázkodunk Isten előtt, bűnbánatot tartunk Isten előtt, keressük Isten kegyelmét, irgalmának, szellemi szabályait, a bárány vérének újra friss tartalmat öntünk, hogy az engesztelésen keresztül újra szent, tiszta joggal jöjjön el a csoda jel. És nem arra alapozzuk az életünket, hogy meggyógyul valaki, vagy nem gyógyul meg, hanem hogy jöjjön az a természet fölötti új korszak, amiről Isten profétált. Hú, halleluja, nem tudok lassabban beszélni, nem is fogok, halleluja. Amikor megtiltották Reinhard Bonnkének, hogy gyorsan beszéljen, és ne legyen annyira tűzben, lement róla a kenet. És azt mondta, soha többet nem fogja azt csinálni, amit a teológusok kívántak tőle. Amen. Tehát, amikor beáramlik a felkészítés egy generáció, egy nemzet egy ember életébe, egy nemzet, egy ember, egy generáció életében, akkor azt fogja látni az a generáció, hogy van egy ember, aki állandóan Isten keresi, van egy ember, aki nem akar megalkotni, hogy ne legyenek csodák, hanem szeretné, hogyha pozícionálva legyen az egyház újra, szeretné, hogyha pozícionálná önmagát is az egyház a győzelemre, szeretné, hogyha olyan plántálás történne a mennyből, ami megváltoztatja az embert. Igen, a bárány vére plántál. Igen, a bárány vére plántál. Új dolgokat plántál az ember személyiségében a bárány vére. Nem csak az Isten igéje, nem csak a Szent Szellem. A bárány vére is plántál. Plántál mennyei dolgokat. Mit csinált Mózessel, meg a néppel Isten? Menjünk az 2 Mózes 12-höz. Hó, dicsőség az Úrnak. Igen, igen, mert tudom, hogy mi a kockázat, és tudom, mi a következmény a bárány vérének. Azért vagyok buzgó. Nem azért vagyok buzgó, mert annyira szeretem magamat hallani, hanem azért, mert szeretem a bárány vérét. Szeretem az engesztelést. És ez az életem értelme. Az engesztelés alatt maradjak. A bárány vérének a befedezettségébe maradjak. Szólt pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén mondván. 2 Mózes 12:2. Ez a hónap legyen nektek a hónapok elseje. Első legyen ez nektek az esztendő hónapjai között. Az év első napjává tette Isten a pászka kijelentését. A kezdetek kezdete. Tudod, mit jelent ez? Hogy minden szellemi ezzel kezdődik. Minden ezzel kezdődik. A te életedben is. A bárány vérének a kijelentése mindig a kezdetek kezdete. De amikor elkezdődik a kijelentés, akkor beindul valami folyás. Amikor elkezdődik a kijelentés, akkor elkezdődnek a csodák. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha a házanép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, kit-kit életéhez képes számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig. Ője meg Izrael a közösségnek egész gyülekezete estenen. És vegyenek a vérből azokban a házakban, ahol ezt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára. Hús pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. 11-es. És így módon egyétek azt meg, derekaitok fölövezve, saraitok lábaitokon, pálcáitok kezetekben, nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek, házakon, amelyben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És legyen ez a nap nektek emlékezetül. Az ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Előhívá tehát Mózes 21-es verszak. Izrael minden vénét, és azt mondta nekik, fogjátok és vegyétek magatoknak a bárány családaitok szerint, öljétek meg a páskát, és vegyétek egy kötés izsopot, mártsátok a vérbe, amely az edényben van. Hintsétek meg a szemöldökfát a két ajtó felett abból a vérből, ami az edényben van, ti közöttek pedig senki ne menjen ki az ő házának ajtaján reggelig, idáig. Ne menjen ki senki az ő házának ajtaján reggelig. Itt volt a mesterszoba. Ez a mesterszoba előképe. Bezárták az ajtót. Mert tudták jól, a bárányvére fog működni. A bárányvére megment bennünket. A bárányvére kiszabadít bennünket. A mesterszoba. Tudod, mi volt minden szobába az Istennek az akarata? Hogy lejöjjön a menny. Minden család szobájába a bárányvére behozta a mennyet. Minden család szobájába a bárányvére nem csak, hogy behozta a mennyet, hanem működött a bárányvére. Mit csinált velük? Védelmet adott. Természet fölötti védelmet. Mi ellen? A halál szelleme ellen. A bárányvére nem csak, hogy a halál szelleme ellen mesterszobát hozott létre, hanem ez kiszabadította őket. Mert mit mondott a bárányvére? Azért, hogy teljesen fölétre készítve, mert pozícionálok benneteket. A bárányvére által sietés lesz, mert kijöttök gazdagon Isten kegyelme által. És csodát fogok tenni rajtatok. Most fogtok kiszabadulni. Most fogtok anyagilag is megáldatva lenni. Most lesz a győzelem számotokra, mert új plántát hozok belőletek, dicsőség az Úrnak. A csodakorszak elindul. Halleluja. Tehát amikor a bárányvére a te szobád, a te családod találkozik, amikor a bárányvére a te szobád, a te családod és a bárányvérének munkáját találkozik, akkor csodakorszak fog elindulni. De vigyázz, siess, mert gyorsan jön a csoda. Halleluja. Gyorsan jön a csoda. Igen, a vér nem késlelkedik. A vér azonnal működik. Ha valaki a bárány véréhez jön, azonnal meggyógyul. Ha valaki a bárány véréhez jön, azonnal bűnbocsátot kap hitáltal Jézus nevében. Nem kell hónapokat, éveket várni a bűnbocsánatért. Azonnal sietve a bárány vére működik. Yes, Uram! Dicsőség a bárány véréért! Amen! Halleluja! Halleluja! Amikor elhitték a szívükben, akkor történtek a csodák. És megtörtént a csoda, és utána mi történt? A kegyelem rájuk jött, és kiszabadította őket Isten. Amen. Gyere a zsidóhoz itt levél, 11-hez, akarok valamit mutatni. Mózes életében mi történt? A zsidóhoz itt 11, ott vagyunk, ugye? Mutatok valamit. 23, ott vagytok? Hit által rejtették Mózest, az ő szülei születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes gyermek, és nem féltek a király parancsolatától. 24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn fölnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább válaszol az Isten népével való együttnyomorgatást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. És ezután mondja az ige, hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, látta a láthatatlant. Hit által rendelte a pászkát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Idáig. Azt láttam meg, hogy mielőtt még a pászkát kijelentette volna Isten neki, fölkészítette Mózest. Fölkészítette őt, adott nekik szellemi apanást, szellemi kijelentést, hogyan tud kiszakadni egy hamis identitásrendszerből, majd utána megmutatta neki, hogy az örökké valóság fontosabb, mint a jelen valóság, mint az idő, mint a világkorszak, és a világkorszak által kapott bármilyen kívánság, igény, lehetőség, gyönyörűség. És az Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Mielőtt még a pászkát behozta volna a láthatóba, a láthatatlant, kijelentése volt Krisztusról. És ezt megosztotta vele Isten, majd megosztotta a néppel. És csak utána hozta be a pászkát, miután megszilárdult szellemébe, fölkészült látni a láthatatlant. Tehát egy szenvedésen ment keresztül, szenvedett azért, hogy kijött a régi identitásból, és elkezdett menni egy új úton. És tudod, azt írtam föl magamnak, és ezt most te is látod, ki van vetítve. Azt láttam, hogy van többfajta szenvedés, 3 fajta szenvedést hoztam el neked, hogy a bárány vére 3 fajta tesztet fog hozni az életedben. Az első, hogy van olyan, ami választható szenvedés, ezt Mózes választotta, így van, önakaratával. Ő elhatározta, hogy a láthatatlan, az örökkévaló fontosabb lesz számára, mint a jelenvaló világ, mert az nem az Isten akarata, az nem az ő identitása. Értitek, amiről beszélek? Amen. És azt mondta, és azt mondom, hogy van olyan, ami választható szenvedés, de ez mindig erőssé tesz, fölépít, és látóvá tesz belül. Ez mindig erőssé tesz, felépít, látóvá, belül átalakulsz, látóvá válsz. Mert azt mondja az ige, hogy a lelkének fáradalmából fog látni, jól lakni, megismerésével visz igazságra az igaz, az én szolgám, sokakat és bűneiket ő hordozza. Ézsaiás 53:11. Károli, mert lelke szenvedése folytán fog látni. Lelke szenvedése által fog látni. A bárány vére az nem könnyű követni. A bárány vérét nem könnyű követni. A bárány vére szenvedést hoz. Szenvedést azért, hogy alatta maradj a bárány vérének. És el akarom neked mondani azt, hogy viszont ami szenvedés van az Úrért, a bárány vérért, Isten dolgaért, az föl fog téged építeni, és látóvá fog tenni. Amikor viszont haszontalan a szenvedés, az csak fájdalom, és látás hiányában való fájdalom. Nem hoz látást. Nem fogod látni a reményedet, a lehetőségeidet, isteni potenciálodat. Nem fogod látni azt, hogy miért szenvedsz, csak szenvedsz. És minden ilyen szenvedés, ez meg kell állítanod. Minden ilyen szenvedésből ki kell lépned. Azt mondtam magamnak az elmúlt hetekben. Azt mondtam, van olyan szenvedés, ami az Úrtól van, azt addig engedem, amíg fejleszt. Amikor már nem fejleszt, akkor kilépek belőle, mert megtanultam. Amely szenvedés viszont nem változtatott meg, és nincs semmi értelme szenvednem tovább, mert nem érzem Isten akaratát benne, abból kilépek. Igen, kilépek még a lelki fájdalmaimból is. Igen, kilépek még a sértettségeimből is. Igen, kilépek a meg nem bocsájtásomból. Igen, kilépek bármilyen ember felé való neheztelésemből, azért, mert rombolni fog. És a harmadik pedig, amikor elvész a látás egyensúlya, egyszerűen nem a látás kezded el követni, egyensúlyvesztésed van, hanem a szenvedést követed már, nem a látásodat. Ekkor beindul egy gyengeség, egy bűn, egy törlesztéstudat, és a kezdeményező képességed megáll. Mert a szenvedés kezdeményez. A kezdeményezést már nem a Szent Szellem viszi, hanem csak amit a szenvedéssel érzel, a fájdalomtól érzel, amit a fájdalom diktál, azt szerint mész. De aki a bárány vére alatt van, az meg tud bocsájtani. Aki a bárány vére alatt van, az azért tud megbocsájtani, mert Isten is megbocsájtott neki. Mert alkalmazza minden nap a bárány vérét. Igen, van olyan, hogy törlesztés tudat. A bárány vére nélküli élet vádlás, károsztatás teljességével van, ruha van rajtunk, vádlás, károsztatás ruhája, és ez a vádlás, károsztatás azt a gént fogja behozni az ember életében, időzőjelben kódot, hogy törlesz Istennek. Törlesz a bűneidért, törlesz a jövő heti bűneidért, törlesz a múltban elkövetett bűneidért. Csinálj valamit, hogy megfelelj Istennek. A bárány vére kiszabadít ebből a ruhából, és megszabadít a gyötrésből. Ebből a bűntudatból, gyengeségtudatból. Igen, gyengeségtudatot hoz ez az egész dolog. Gyengeségtudatot. Halleluja. Azt mondja a Zsidó 2.17. Annak okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörül legyen és hűfőpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mit mond az ige a 17-es verszakban? Milyen főpapunk van? Hű, könyörülő, engesztelés szerző főpap a nép bűneiért. Hogy segítsen azokon, akik megkísértetnek. Elmondom neked, hogy az engesztelésnek kétfajta módja volt, két áldozati mód pontosabban fogalmazva. Az egyik az egyszeri engesztelő áldozat, ez az ünnepek ünnepe, a szombatok szombatja, ez egyszer volt egy évben. A másik pedig a közbenjáró szolgálat a papok életében, hogy minden nap közben jártak a népért. És Jézus Krisztus egyszer megáldoztatott, és most pedig közben jár értünk. De nem csak közben jár értünk, hanem együtt akar érezni velünk. Együtt akar érezni velünk. A vér mit hoz? Ezt. A vér együttérzést hoz. Mert ő mindenfajta bűnnel megkísértetett. Egyikbe se esett el. De azt mondja az ige, amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az ő szenvedése nem hiába való volt. Az ő szenvedése azért történt, hogy együtt tudjon érezni mi földi halandókkal, mert könnyű a mennyből dirigálni. Viszont lejött testbe, hogy együtt tudjon velünk dolgozni. És mérsékelni tudja Isten dühét. Szó szerint. Figyelj! Ő nem azért szenvedett, mert képtelen volt Isten fiúságában megmaradni, hanem azért szenvedett, és azért volt teszt alatt, hogy a tesztben a vér le legyen tesztelve, hogy kibír a vér mindenfajta kísértést. Az ő szenvedése, az ő tesztje, az azért történt, hogy bemutassa majd az Úrnál a vért, hogy átment minden bűnkísértésen, és szent, tiszta maradt. Ő nem azért szenvedett, mert képtelen volt megállni a bűnnel szemben, ő azért szenvedett, hogy föntartsa a szentséget, föntartsa az Isten tudatot, föntartsa a bűn tudat nélküliséget, föntartsa a tiszta lelkismeretet. Mert a kísértés szenvedés hozott neki. Sőt, a zsidó levél második fejezete azt mondja, hogy a szenvedése által lettünk tökéletesek. Fel is olvasom ezt az ígét, ha már itt vagyunk. Akarok mutatni neked, hogy mennyire nem hiába való szenvedéssel élt a názáreti Jézus Krisztus. Mert illendő volt, akiért minden, figyelj, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Hogy szenvedések által lett tökéletes? Úgy, hogy Isten a mennyből megnézte, hogy amikor ő szenved, akkor tökéletes marad-e. És tökéletes maradt. De nem csak abban szenvedett, amiben én szenvedtem, amiben te is szenved. Az emberiség minden bűnéért szenvedett. De ő a szenvedésében tökéletességre jutott. Miért jutott tökéletességre? Mert nem akart olyan szenvedést, ami nem Istentől van. Nem akart bűntől való szenvedést. Nem akart alámenni valami színvonal alá. János 11, mutatok valamit. Lázár. János 11. János 11 az örökkévaló beáramlása a mennyből, az örökkévaló munkája, amikor az örökkévalóság megérinti a Lázárt, a hullát. 11.1-től. Vala pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel, hajával törli meg annak lábait. Küldjenek azért a testvérek ő hozzá, mondván, Uram, ímé, aki szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, a Szent Szellemtől hozzáteszem, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek a fia. 33-as verszak. Jézus azért, amit látja valahogy sír, és sírnak vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen, megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondanak néki, Uram, jár, és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Mondanak azért a zsidók, ímé mennyire szerette őt. Igen, Jézusnak voltak emberi tulajdonságai. Némelyek pedig mondanak közülük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ne halljon ez meg? Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküvék rajta. És mondja Jézus, vegyétek el a követ, mondja néki a megholtnak tő testvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Idáig. Jézus megrendült, együttérzett az egész eseménnyel. De nem engedte, hogy a lelke az örökkévalóságból kiszorítsa. Nem engedte, hogy az idő kontrollálja a lelkét. Fájdalmat érzett, együttérzést. De nem engedte, hogy az együttérzés odáig menjen el, hogy az örökkévalóságról levegye a szempillantást a szíve, a szelleme. Nem engedte, hogy a tömeg, a nép, ami, ahogyan gondolkodik, az bevigye őt az időbe. És ezért engedte, hogy a szelleme friss maradjon, hogy mindig lássa a következő korszakot, Lázár következő korszakát, Jézus következő önmaga korszakát. Nem engedte, hogy kivigye őt az idő abból a korszakból, ami a következő korszaka lesz Jézusnak. Mert itt egy korszakváltás van, egy messiási sodát kell tennie. Muszáj volt együtt éreznie, vannak helyzetek, pillanatok, amikor együtt kell érezned, összomlik a lelked, fájdalmakat érzel, de mégis egy szellemi ember meg fogja tudni tanulni, hogy kell megmaradni szellemben. Hogy miközben a lélek elfolyik, a szellem megmaradjon az Úrban. És azt mondja neki az asszony Márta, hogy, vagy Mária? Márta, igen, jól mondta, Márta azt mondja, hogy negyednapos. Ezzel azt mondja, az idő megette a csodát. Az idő sajnos már elmúlt. Nincs időd, Jézus. Lemúlt, elmúlt az időd. Elszalasztottad. Túl sokat magyaráztad, hogy Jézus, hogy Lázár alszik. Túl sokat várakoztál. Az idő megette Lázárt. Itt már nem tehetsz semmit, Jézus. Az örökkévalóság már nincs itt. Három napig még talán megtehetted volna. A negyedik naponnál nem fog működni. Az idő megette Lázárt. Már enyészetnek indult. Az idő győzött a te hited fölött, Jézus. Az idő győzött a te elképzeléseid fölött. Ha akartad volna, meggyógyíthattad volna. A vakot is meggyógyítottad, de nem akartad, Jézus. Kifogott rajtad az idő, meg a te bénultságod. Elszalasztottad a lehetőséget. Pedig az atya rajtad keresztül megcsinálta volna a csodát. Hányszor van ilyen manipuláció az ördögnek az életünkben? Már nincs időd. Elcsúsztál róla. Elrontottad. Nem lesz meg az áldás az életedben. Hányszor van ilyen? Rosszul döntöttél. Talán azt kellett volna választanod. Túl késő van már. Ez már nem a te napod. Ez nem a te időd, Jézus. Majd egy legközelebbi napon egy másik hullát. Ezt már nem tudod megcsinálni. Nincs szanszod. Nincs szansz. Elment minden. Elgurult, minden elment, vége, kampec, konyec, filma. Talán majd a következő generáció Jézus. Talán majd az apostolok. Hátha. Mondta neki Jézus. Nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét? Nem megmondtam, hogy te hiszel. Látni fogod, hogy beáramlik a láthatatlanból, a láthatóba, az örökké valóság átalakítja az egész életedet. Nem láttad? Nem láttad? Nem akarod látni? Elvén azért a követ onnan, ahol a megholt fekszik, Jézus pedig felemelmén szemeit az égre, átlátotta a láthatóból a láthatatlanba, az örökké valóságba. Föl is emelt a szemét. Tudta jól, már nem szabad nézni Mártára, semmilyen vinyogó asszonykórusra, semmilyen olyan közegre, ami körülötte van. Ezek az emberek nem értik, hogy ő Istennek a fia, csodatévő erővel, messiási csodára képes. Majd utána elvették a követ onnan, Jézus az égre figyelt, és azt mondta, atyám, hát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondtá, felszólva kiáltott, Lázár, jöjj ki! Lázár, jöjj ki! Tudod, mit csinált Jézus? Az örökké valóságból meglátta, hogy hatalma van Jézusnak arra, hogy most föltámasztja ezt a halottat, és a beszédén keresztül Isten cselekedett. Az örökké valóságot Jézus behozta, és az örökké valóságot bevitte a száján keresztül oda a barlangba befele, beszólt a barlangba, hogy örökké valóság, gyógyíts meg Jézus Krisztus nevében. Lázárt, örökké valóság, hess, menj be! És a negyednapos hullát támasz föl. És bement az örökké való, az el nem múlható, az élet, az örök élet abba a testbe, és föltámasztotta a halottat. Belement a sejtjébe, vesébe, szívébe, egész idegrendszerébe, DNS-eibe az örök élet. És azt mondta, gyere ki Lázár, hogyan működött az örökké valóság? Hogy bemutatta Jézus Krisztus azt, milyen egy ember, aki az örökké valóságból kommunikál. Erre van elhívva az egyház. Ez van a te birtokodban. Kommunikálni úgy, hogy a halottakat föltámaszt. Ez a bárány vérére van megalapozva. Azt mondta, ez nagyon nagy dolog. Amikor a tanítványokat fölkentett, tudod, mit mondott nekik? Menjetek, gyógyítsatok, és támasztatok föl néhány halottat. Azt mondta, támasztatok föl halottakat. Csak a génjeid, azok nincsenek átalakítva a vér által, de ha átalakítod őket, akkor elkezdesz úgy gondolkodni, mint Isten. Úgy gondolkodni, mint Jézus Krisztus. Az igék élők hatók lesznek, és Krisztusban elkezdesz mozogni. És elkezdesz Krisztusban mozogni a vér alapon, és fog működni. Hányszor mondták neked, hogy tégy halott a föltámadás? Nem sokan. Nem sokszor. Azért, mert nem hiszünk benne. Nem hiszünk benne. Belül letiltottak bennünket. Az Ádám bűne letilt bennünket. A bárány vére meg föltilt. Kinyitja a dolgokat Isten dicsőségére. Amen. Mutatok még egy csodát. 1 Mózes 17:15. 1 Mózes 17:15. Amikor az örökké valóság beáramlik az időbe, és az idő megáll. És mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt és a fiait, adok őt tőle neked magadom, megáldom őt és fiait is, adok őt tőle neked, és megáldom, hogy legyen népek ki, nemzetek királyai származzanak őtőle. Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevetett, és gondolá az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülheti, és mondta Ábrahám az Istennek, vajha Ismael élne te előtted. Tudod, mit jelent ez? Hogy jött Isten, és azt mondja, hogy az időt megváltoztatom az életedben. Amiről beszélek, azt tudom, hogy magas. De muszáj róla beszélnem. Mert csodatévő erő van a hit mögött. Benned a csodatévő hit van. Azt mondta Ábrahámnak és Izsáknak Isten. 90 éves vagy, vagy 99 éves vagy. Nem érdekel, hány éves vagy. A csodatévő erő csodát tud tenni. Nem érdekel, hogy a kromoszómáid, a DNS-eid milyen állapotban vannak. Nem érdekel, hogy ag vagy már. És nem érdekel azt, hogy te hogyan gondolkozol. Megáldom Sárát. Egyébként a Héberben ez egy befejezett igeidőben van. Szó szerint azt mondta Isten neki, megáldottam Sárát. Ez azt jelenti, hogy az idő fölé helyeztelek már réges benneteket.
Már nem az idő irányít benneteket, hanem én. Uralhatod az időt. Uralhatod hit által az időt. Uralhatod hit által az idődet. Uralhatod hit által a múltadat. Uralhatod, és új időszámítást kezdhetsz hit által. Egy új kezdetet adok neked. De az identitása Ábrahámnak nem volt fölnőve, és kinevette. Kinevette lehet, hogy most is engem. Miket beszélek? Halottak föltámadása. Meg hogy 99 éves ember szülhet gyereket. Igen. Igen, kinevette Ábrahám Istent. És én is kinevettem, és te is kinevetted, mikor olvastad ezeket a sztorikat. Mert belül nem hitted el, hogy Isten csodatévő erővel jelen lehet az életedben. De én most azt mondom, hogy hagyd abba a nevetésedet. Mert Isten komolyan gondolta. Mutatom, hogy mennyire komolyan gondolta. Felgyorsította az eseményeket. Egyet lapozzál a 18-as fejezethez. 18. Ellapoztam, elnézést. 18. Megjelenik pedig ő néki az Úr Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon. És felemeli az ő szemeit, és látta, hogy ími három férfi áll ő előtte, látván elejük sietett a sátor ajtajából, a földig meghajtotta magát, és akkor utána behívta őket, az angyalokat. Stb. És 9-es verszak. És mondanak néki, hol van Sára, te feleséged? Ő pedig felelt, ím hol van a sátorban? Ezt figyelj. És mondta, esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és ími akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött volt, Ábrám pedig és Sára élemedett korú öregek voltak, megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet, nevetett azért Sára ő magában, mondván, vénségemre lenné egy gyönyörűségem, meg az én uram is öreg. Idáig. Mit csinált Sára? Nevetett. Az identitása nem engedte meg a csodát. De mit mondott Isten? Egy évet adok Istennek. Egy évet. Egy évet adott magamnak, mondja Isten magáról. Beszűkítette Isten egy évre a csodát. Micsoda felelőtlenség. Micsoda felelőtlenség azt mondani, hogy egy éven belül gyerek lesz. És mi van, hogyha egy év, egy hónap? Istennél nincs ilyen. Amikor Isten irányítja az időt, az időszakokat, akkor ki tud mondani korszakokat. És akkor kimondja a korszakot, akkor a korszakon rajta van az áldás. Egy képesítés, egy képesség arra, hogy termővé váljon abban az időszakban Sára. Mit mondott Isten? Megáldottam Sárát. Az áldás előbb volt ott, mielőtt még a kijelentés kapta volna. Az áldás előbb volt ott, a természet fölötti termő áldás, mielőtt még elhitte volna. És most figyelj. Mondok valamit. A gyors áldás nagyon gyors szenvedést okoz. Gyors összeomlást és gyors bukást. Mert még nem tanultál. Még egyszer. A gyors áldás gyors bukást hoz, mert gyors a szenvedés, mert gyors a tanulatlanságot, mert nem tanulsz. Mert az áldás, ha jó ütemben jön, amit Isten kivitelez az idő fölött, az időt kontrollálva, és nem te gyorsítod meg az áldást, hanem engeded, hogy az idő a türelem által létrehozza az áldást, akkor ütemezett a szenvedésed, akkor is van szenvedés, de ütemezett, és de itt nincs nagy bukás. Lehet összeomlás, de kibírod, mert tanulsz az áldásból. Ezt még egyszer. Amikor Isten jött, nem mondta azt, hogy azonnal megnyitom a méhedet Sára. Adott neki időt, hogy felkészüljön az áldásra. Adott neki időt, hogy hitre jusson. Ha azt mondta volna Sára, azonnal kell az áldás. Azonnal. Megtehette volna Isten. Ha odaadta volna neki, elbukott volna. És szenvedett volna egy óriásit. Mert nem tudta volna elhordozni a karaktere. Mert nem volt élő hite. És a zsidó 11-ből és a román 4-ből tudjuk Sárával kapcsolatban, hogy a hit tette őt képessé arra, hogy szüljön. És nem az áldás tette képessé arra, hogy szüljön. A hit tette őt képessé, hogy áldás alatt legyen. Tudod, mit jelent ez? Hogyha a hit nem növekszik fel az életedbe, és áldás alatt vagy, akkor szenvedés fog jönni. Isten direkt megszenvedtett téged. Engem is. Mert a gyors áldás gyors összeomlást hoz, és gyors szenvedést, és gyors bukást. Mert nem tanulsz. De ha ütemezett az áldás, ütemezett a szenvedés, de itt nincs nagy bukás, és nincs nagy idegösszeomlás. Mert van még több áldás, ezért tanulsz. Ez egy folyamat, amiről beszélek. Értitek, mit mondok? Amikor keresztre fölment Jézus, szenvedések által ment föl. Szenvedett. De a szenvedés után mi jött? Áldás. Sikeres volt Jézus szenvedése. A kereszt az kikerülhetetlen az életedben. Minden nap föl kell venned, azt mondja Jézus. És aki nem veszi föl, és gyorsan akar meggazdagodni, vagy szellemileg felépülni, az be fog menni ebbe a gyors összeomlásba, a gyors szenvedésbe. Nincs gyors áldás. Nincs. Ha van gyors áldás, gyors személyiségromlás van. Akármennyire képzeljük magunkat szellemi embernek, a sok áldás tönkretesz bennünket. Ezért Isten nem adja oda. Áll az Úrnak. Annyit ad, amennyit akar, hogy adjon. De ha jön az áldás, tudd meg, hogy mindig van bukás utána. Mert a személyiséged úgyse fogja teljesen elbírni az áldást. Ezért soha nem fogsz tudni olyat mondani, hogy fölkészülök, hogy jön a nagy kísértés, a nagy próba, akkor mindent kibírjak. Nem fogod kibírni, mert azért adja az áldást, ahogy mondtam, hogy mindig van egy ütemezett szenvedés utána. Hogy azért ne szállj el. Ezt Isten bele tervezi az emberbe. Mert az ember nem képes arra, hogy szenvedés nélkül megmaradjon az Úrban. Ezt nem szokták mondani. És ez a szenvedés nem a bűn szenvedése. Támadások, kísértések, próbák, stb. Egy igével fejezem be, Prédikátor 7. Prédikátor elég pessimista, de úgy gondolom ebben nem annyira pessimista ebben az igerészben. Mert a nap alatt gondolkodik, és nem a nap fölött, nem az öröki valóságban. Jobb a jó hír a drága kenetnél. És a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Az első ige. Jobb a jó hír a drága kenetnél. Elmékedtem ezen, hogy miért jobb a jó hír a drága kenetnél. És szó szerint nem csak jó hír jelent, hanem a jó név. Pontosabban fogalmazva, a jó hírnév. Tehát olvasom. Jobb a jó hírnév a drága kenetnél. Miért jobb a jó hírnév a drága kenetnél? Héber gondolkozás. Isteni gondolkozás. Mert a neved zálog, ha van identitásod. Zálog arra, hogy a kenet növekedjen, és az áldás növekedjen. Viszont ha nincs jó hírneved a szellemvilágban, nincs neved, akkor hiába van kenet rajtad, az el fog párologni. Mert nem tudod kezelni a kenetet. Azt kezeli a kenetet, akinek van neve. Miért jobb a halál napja a születésnek napjánál? Mert amikor a halál napján vagy egy temetésen, akkor elgondolkozol azon, hogy az életnek van vége, nem csak születése. És aki a végtől kezdi, az győz. Mindjárt mondom miért. Jobb a síralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalmak házához menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a síralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem, mint valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása. A fazék alatt ez is hiába valóság. Jobb akármi dolognak vége annak kezdeténél. Miért jobb valaminek a vége annak kezdeténél? Mert Isten mindent előre elkészített. És az embert ne akarja tanítani az örökké valóságban gondolkodni. Ne csak a jelenben. És amiket felolvastam, ez erre teszi a hangsúlyt. Nem a nap alatti dolgokba, hanem az örökké való dolgokba. Mert elmész egy esküvőre, és boldog vagy, és ki is fejezed a boldogságodat. És örülsz a házaspárnak. Elmész egy temetésre, és átgondolod az életedet, és bölcsen jössz el a temetésről. Eljössz az esküvőről, és nem leszel bölcs. Miért? Mert a szellemi ember az örökké valóságban gondolkodik. Miért? Azért, mert valaminek a végén jobb, mint valaminek az eleje.